Erről tudott bizonyos szerepeken keresztül olyan kritikát megfogalmazni, olyan helyzetet megmutatni, ami más módon lehet, hogy nem feltétlenül lett volna hiteles, de azt gondolom, hogy Tolsztoj művei, de a legnagyobb talán a Háború béke, amit mindenki ismer, és az Anna Karenina is ide tartozik. Az Anna Karenina talán azért leginkább kedvelt a színpadok számára, mert egy olyan történetet mesél el, ami mind a filmvászon, mind a prózai formában, irodalom formájában, prózai formában, balett formájában is színpadra került, és nagyon-nagyon sok filmfeldolgozást is élt meg. Óriási lehetőség biztosít bizonyos művészeknek, ugye legalább a három főszereplőnek, a Kareninnak, a Vronszkijnak, az Annának, hiszen ez egy olyan szerelmi háromszögről van szó, és ebben a társadalomban, akik itt ebbe az arisztokrata társadalom, orosz arisztokrata társadalmában ez a fajta történet, azt gondolom, hogy abszolút hitelesen szólal meg, és bár a 21. században valószínűleg itt ez nem okozna ilyen problémát, egy családi feszültséget, vagy a társadalmi elfogadottságát, vagy kitaszítottságát nem hozná egy ilyen hölgynek, aki egy házasságban élő asszony, aki szerelmes lesz egy fiatal férfiben, és ugye ezt vállalja, ezt a szerelmet vállalja magát, vállalja és választja a szabadságot, de ott van a gyerek, a férj, és a társadalmi kivetettség és a kritika körülötte, és bizony akkor a 19. századi orosz arisztokráciában ez nem volt elfogadható, és Anna ugye a vonat eléveti magát, tehát eldobja az életét magától. Na, a Margit-szigeti színházban azt gondolom, hogy csodálatos lehetőségek vannak. Egyrészt maga a színháznak a mérete, az adottságai, azok a művészek, és ez a darab is egy olyan történet, ami hitelesen és vizualitásában, látványában, hangzásvilágában, lelkiségében meg tud élni itt a Margit-szigeti színházban.
Köszönöm. Az Anna Karenina musical operát Kocsák Tibor szerezte Miklós Tiborral. Kocsák Tiborral beszélgetek.
Nagy tisztelője vagyok Miklós Tibornak is, mert fantasztikus, amit a műfajért tett. Milyen érzés most így ugye, hogy a Margit szigetre is egy sok előadást megért műről van szó.
Borzasztóan nagy öröm, elmondhatatlan nagy öröm, és főleg ennyi idő után. Amikor az ember ezt írja, akkor olyan természetesnek veszi, hogy akkor ezt bemutatjuk, és akkor onnantól örökké venni fog. Aztán kiderül, hogy nem. De valahogy ez tényleg az a darab és az a műfaj, ahol mindig igényelnénk egy ilyen nagy teret, hatalmas látványosságot is zenem mellé, mert a kor is, meg hát maga a történet is, meg az egész világ, az egy rendkívül elragadó, rendkívül szertag, rendkívül színes, és hát rendkívül, ez rosszul itt, hogy romantikus, de igen, igazából az, mert a zene a realizmus nem nagyon tudja visszaadni, de a romantikát azt annál inkább, tehát az érzésekkel és indulatokkal és érzelmekkel teli megvalósítás lehetőségem van most itt.
De hát ugye a rockszínháznak készült ez a darab, a legendás rockszínháznak egész másfajta körülményekre íródott. Hogy választották ezt a témát? Már olyan fantasztikus, gazdag művek születtek, Kocsák Miklós páros csodálatos művek vannak.
Mindig vágyunk volt, és ez érdekes, ez az a darab, amit módunk volt úgy, azt hiszem 5-6 évig írni. Elkezdtük írni, bekerült a Fiókba, és mindig írtunk hozzá egy kicsit. És ezt nem is felkérésre írtuk ma már, ha jól emlékszem, hanem a Tibinek is, a Miklós Tibinek is a vágya volt, és az enyém is az volt, és úgy be akartuk bizonyítani a világnak, hogy a musical műfajában lehet komoly értéket is létrehozni, és hogy nem véletlenül egyébként musical opera ez, mert operai nehézségű, nincs benne talán egy mondat, hogy szemjön a kocsit, valaki azt mondja közben, talán Karenin mondja, de minden hang megvan zenélve, megvan énekelve, és az összes történés is, és az összes lelki állapot is tulajdonképpen zenébe szólva meg, és ezt akartuk mi bebizonyítani, hogy a Tibivel, hogy ilyen komoly témában és ilyen komoly gondolatokkal és mélységgel is a modern musical műfajában meg tudjuk azt létre tudjuk hozni, hogy már a musical zene is, meg a modern szöveg is létre tudja hozni azt az értéket, vagy létre tudja hozni azt a, hát amit Tolsztoj meg egyáltalán, igen, szóval, hogy a minőség az megjelenjen benne, és amikor ezt láttuk, hogy sikerül, nem voltunk benne biztosak, nem, azt gondoltuk, hogy 3-4 előadás lesz aztán.
De hát azért a Nagy Anikó azért el tudta énekelni Karenina Annát.
Na most ez a másik, igen, hogy csodálatos szereplőgárda volt akkor, Nagy Anikó, Sasvári Sanyi akkor még, mint ugye Vronszkij, Karenin még, talán a drága jó Harsányi Frici volt, Harsányi Frigyes. Annó Détár Enikő játszott benne, Lídia Ivanovnát, szóval az alapját, és igen, tehát tulajdonképpen ingyetlen, ja, és Szinettár Dóri, és Földes Tamás volt, mert a Rockszínház körül is a Rockszínházból kijövő fiatalok együtt. Úgyhogy aztán utána megcsinálta Szeretnyei Béla, és a Madách Színházban ott például Polyák Lilla volt.
Van története a darabnak is, és most az egy új fejezet.
Hála Istennek, igen, most ez egy új fejezet, most a mostani fiatalok jönnek. Én nagyon remélem, hogy ez, és ráadásul úgy tudom, hogy itt most nagy szimfonikus zenekarral tudunk dolgozni, mert ugye a Rockszínházban mindig csak egy kisebb, félig elektronikus zenekar állt a rendelkezésünkre, és azért ez a darab, ez megkívánja a nagyobb hangszerest és a szélesebb tónusokat is. Úgyhogy,
akkor ehhez újra kellett dolgozni?
Nem.
Ez már készen volt? A zeneszerzőileg hangszerelve volt nagy zenekarra?
Nem, volt, viszonylag nagy zenekar volt, de mindenből a legkevesebb hangszer. Itt most az a nagy lehetőség van, hogy bővítve van a hegedűs, tehát a vonos szólam. Úgyhogy ez biztos sokat fog tenni, és ezáltal közelebb kerül az operához majd.
És ezen a nagy színpadon?
Ezen a nagy színpadon. Hát kíváncsi vagyok, hogy de nem fog ez elvészni.
Mert ez egy kamaradarab tulajdonképpen, úgyhogy három embernek a lelki vonulatai jelennek meg benne.
Illetve hát öt az, ezt az ötszöget, elbüszkék voltunk mindig, hogy ez tulajdonképpen létre tudott jönni. A mennyei és a földi szerelem, ugye? Ez egy nagyon erős ellenpont is a darabba végig, és egyébként hordozója és a drámának mindent. De hát itt végül is a kamaradráma, de hát minden kamaradráma. Legalábbis vannak nagy bálok benne, meg lóverseny, meg szóval
azért. Az Aidába seregek vonulnak.
Igen. És nagy kórusok is vannak azért benne. Azt nagyon szeretem, ezt a lovas verseny kórust, az egy nagyon izgalmas dolog.
Nagyon szépen köszönöm. A Győri Színház igazgatójával, Bakos Kis Gáborral beszélgetek. A Margit szigettel közösen egy új produkció, hogy esett erre a darabra a választás, kinek az ötlete volt.
Évről évre beszélgetünk Bán Teodórával, a Margit szigeti színház igazgatónőjével, hogy mi legyen a következő közös ügy, a következő olyan történet, amelyikben a két színház beleáll, és ilyen értelemben az Evitát követően és a tavalyi Rudolfot követően azon gondolkodtunk, hogy melyik lehetne az a magyar zenés színházi ikonikus darab, amit színpadra álmodhatnánk, és tulajdonképpen a pillanat tört rész alatt mondtuk ki azt, hogy legyen ez az Annak aranyina. Egy olyan darab, amelyet Kocsák Tibor és Miklós Tibor írtak. Kocsák Tibor annak idején tanárom volt a Színház és Filmművészeti Egyetemen, hiszen az utolsó Kerényimre Huszti Péter osztályban diplomáztam, és tanárul volt a zenei vezetőnk. Jó néhány művével találkoztam, mint vizsgálóadás. Az Annak aranyina az viszont elkerült eddig, és most ez egy gyönyörűséges találkozás, hogy egy olyan Kocsák musical opera, amit színpadra álmodhatok, amit én rajongásig szerettem, és szeretek, és jó néhány dalát egyébként énekeltem is, mondjuk énekvizsgákon. És így kerek lett a történet, és most itt állunk, július 3-án és 4-én a Margit szigeten lesz újra egy közös koprodukciónak a bemutatója.
De egy olyan produkciónak, ami először a Margit szigeten, majd utána bekerül a színházba, a rendező számára milyen feladatot jelent ez? Mert ugye két térről van szó.
Abszolút. Más egy kőszínházi térben megvalósítani egy előadást, és természetesen más ezt a szabadtéren lebonyolítani. A két színpadnak a mérete és kompatibilitása az tulajdonképpen hasonló, ha csak a forgóink méreteit nézzük, és ilyenkor, amikor egy látványvilágot kitalálunk, és egy előadásnak a bonyolítását vesszük végig a díszlettervezővel, akkor természetesen elsősorban a Margit szigeti színpadból kell kiindulnunk, mert ahhoz képest mondjuk egy zsinórpadlással több van már Győrben, de muszáj látnunk és értenünk azt, hogy mit tud a Margit szigeti szabadtéri színpad, amely monumentalitásában és abban a hihetetlen atmoszférájában, abban a gyönyörűséges, zöld, ligetes környezetében természetesen más perspektívákat mutat. De amikor mi végigcsinálunk egy próbaidőszakot, amikor Győrben úgymond készre csináljuk ezt az előadást, és a fő próbahetet lebonyolítjuk az utolsó júniusi héten, azt követően már úgy kell megérkeznünk a Margit szigeti szabadtéri színpadra, hogy kész van az előadás, és nekünk már csak látványában, attitűdjében az előadást, ahhoz a millióhöz kell igazodnunk.
Térjünk vissza a darabhoz, magához. Ugye ez három embernek a belső vívó csalódása is tulajdonképpen majd, hogy nem tragédiája, de mindenféleképpen ugye a főszereplőnek mindenféleképpen, de itt olyan érzelmekről van szó, hogy itt érzelmeket kell színpadra állítani.
Én ezt egy picit tovább árnyalnám, hiszen a három ember szerelmi vívódása, vagy belső vívódása, ugye, amit egy lélektani regény középpontjába tudunk helyezni, az így a Kocsák tanár úr és Miklós Tibor tollán keresztül láttatódik háromszögnek, de én inkább ezt egy ötszögnek mondanám, ahol lefeledjük el Kitty és Levin szerepeit ebben a történetben, és én mindig azt tartom alapvetésnek, hogy mi az alapmű, és az alapműnek a szerzője által megálmodott gondolatiság, hogy ezt kell nekem a színpadra állítanom. És ilyen értelemben véve Tolsztoj szelleme lebeg e fölött, az előadás fölött.
És Anna Karenina szomorú története.
Ez így van. Egy szomorú történet, amelyet mintha jól ismernénk, vagy igyekszünk nagyon jól ismerni, aztán kiderül, hogy annyi gyönyörűséges plusz picike apróság van benne, hogyha az ember, amikor végigolvassa a regényt, akkor megmártózik az orosz irodalom egyik nagy klasszikusában, és jó elmerítkezni ebben a történetben, és jó elolvasni Tolsztoj nagy regényét, mert ezek a lélektani regények évről évre, évtizedről évtizedre, és majd évszázadról évszázadra újra föl fognak tűnni az emberiség nagy könyvtárában, az egyik legfontosabb polcon.
Karenin se tud teljességgel unszimpatikus lenni, mert átérzi az ember, hogy miért érez így, és miért úgy érez.
Hát nem csak, hogy nem unszimpatikus, de hogyha az ember megpróbál minden egyes szerepet az ő szemszögéből látni, akkor nagyon egyszerű az a helyzet, hogy ott van valaki, aki megpróbál optimális körülményeket teremteni, és pont emiatt nem tudja érzelmileg azon a hőfokon, vagy azon a síkon működtetni az ő szerelmüket, amely miatt megtörténik Anna tragédiája. De mindig nagyon fontos, és nyilván ez a legfontosabb minden szereplőnek is, amikor egy-egy ilyen történetben elmeséli a saját maga szemszögéből a sztorit, hogy neki is megvannak az alapvető igazságai, és neki is alapvetően igaza van az ő szemszögéből nézve.
Győri színpadra is kerül, akkor beszéljünk a győri évadról, mert ugye gondolom, hogy most már kirajzolódott. Hogy lesz ki a jövő évad?
Nagyon patinás évadot sikerül színpadra álmodnunk. A nagy színpadon Traviátával fogunk kezdeni, újabb nagy női történet. Ezt követi majd a Jedlik Ányos életéről szóló Fröccs című darabunk, amely a Magyar Tudomány éve okán a Magyar Tudományos Akadémiával közösen kerül bemutatásra majd novemberben. Decemberben mutatjuk be az Anna Karinát, aztán január végén a Rokonok lesz nagy színpadon látható, azt követően az Ökrödgyilkosság készülünk még szintén a nagyszínpadon, és az évadot a nagyszínpadi bemutatók sorában majd a My Fair Lady fogja zárni. Szóval a nagy női történetek, nagy zenés női történetek keretezik így a repertoárunkat a nagyszínpadon. A Kisfaludi teremben kisebb léptékű felnőtt előadásunk lesz az évad elején a Még egy kört mindenkinek, Winterberg kiváló filmje alapján.
Az férfi történet.
Az egy férfi történet, úgyhogy muszáj voltunk egy kicsikét, hogy is mondjam, ellenpontozni a Kisfaludi teremben, és ott pedig Hippolit a lakály lesz a másik bemutatónk a felnőtt előadások sorában. A gyermekeknek pedig olyan előadásokkal kedveskedünk, mint a Jancsi és Juliska, a Líra és Epika, és a harmadik ifjúsági bemutatónk pedig a Kemény Kalap és Krumplior. Szóval némelyik már nagy klasszikus is.
Köszönöm. Horetnyi Balázs készítette az Anna Karenina díszleteit. Ez egy díszlet és egy Margit szigetre. Mi volt az, ami ikletést adott?
Még nincsen teljesen kész a terv, most dolgozunk rajta, vége felé járunk, de a nehézsége az, hogy Győrbe is jó legyen, Margit szigetre is jó legyen, a világítás, hogy csak este 9-kor lehet valamivel is hozzányúlni, de a Margit szigeti szabadtér viszont megéri, fantasztikus levegő, légkör, szinte üresen kéne hagyni, annyira csodálatos a háttér, meg minden. Nagyjából üresen is hagyjuk, néha besűrisítjük egy-egy tükörrel, egy tükörlabirintus lesz, mint ha belenéznénk egy szelence belsejébe, ez benne vonat, lesz benne ikonosztáz, aztán a csupasz színpad, ami sokkal szebb önmagában.
Ennyi. Ez egy lélektörténet, ugye ez egy pár embernek a belső lelki történése, amit ugye egy szabadtér, egy óriási térre kell megszólítani, azt a női lelket, azt a férfi lelket.
Ez a nehéz az egészben, meg ez a szép is benne, hogy közben ez egy kamara előadásnak kell lenni, és stúdió szűk keretei között, és ebben szemben egy óriási térbe van kirakva. Ott ugyanezt megteremteni, ezt az egészen szűk kettősöket, ez talán a legnehezebb, de ez jó és szép is, de nagy feladat, hogy ne töltsük tele a teret, üres maradjon, de azért mégis rengeteg dolognak kell jönni, menni, meg hát 17-szer változik a tér, tehát 17 18 féleképpen kell megmutatni ugyanazt az üres levegőt. Valami ilyesmi. De még nem tartunk a végén.
Köszönöm. Jelmeztervező Árva Nóra.
De két helyszínen is az Anna Karenina egy olyan történet, ami mindenkit ismert, és mindenkit megszólít.
Igen, és szerencsére egy olyan korban játszódik, ami jelmezileg rendkívül izgalmas, ez a 19. század második fele. Amit próbálunk is tartani, abszolút a kor divatját fogják vonalaiban követni a jelmezek. Ugyanakkor részleteiben és anyaghasználatában pedig igyekszünk egy kis modernséget rakni bele. Alapvetően egy monokrom színhasználat lesz, ami azért is, hogy egységben legyen a díszlettel a díszletjelmez, egy egységet alkosson.
Ez a mono, ez körülbelül melyik, milyen színre gondolhatunk?
Alapvetően a feketétől a fehérig, tehát szürke 50 árnyalata feketétől a fehérig, de főként a fekete és a fehér lesz a domináns. A köztes színeket, azokat különböző csipkerétegződésekkel és hasonló trükkökkel igyekszünk majd elérni. Ezen kívül még a bronz és óarany az, ami meg fog jelenni a jelmezekben.
Köszönöm szépen. De nem csak a Győri Nemzeti Színház partnere a Margit Szigeti Szabadtéri Színháznak, amivel ugye az Anna Karenina kerül színre, hanem a Magyar Színház is a Wonderland Musical bemutatóval, valamint a Székesfehérvári Vörösmarty Színház a Viktóriai Operett szabadtéri bemutatójával. A szezonban közreműködő zenekarok és kórusok, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Kórus, a Budapesti Filharmoniai Társaság Zenekara, a Debreceni Szimfonikus Zenekar, a Debreceni Kórus, a Dohnányi Zenekar, a Danubia Zenekar, az Elte Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar, Szimfonikus Zenekara és Kórusa, a Győri Filharmonikusok, a Győri Nemzeti Színház Zenekara, Énekkara, Tánckara és Szólistái, a Szomvéd Nemzeti Férfikar és a 100 tagú Cigány Zenekar. Karmesterek Dénes István, Halász Péter, Vashegyi György, Jankó Zsolt, Kovács László, Stefan Geiger, Sillóz István és Ernst van Thiel. Május közepén indult a szezon 16-án a Vasovszki Szimfonik elektroszimfonikus koncerttel. Most zajlik a Margit szigeten a hagyományos borfesztivál, immár harmadik alkalommal és a Magyar Jazz Szövetségek közös szervezésében. Ma Mário Biondi érkezik, és a hazai jazz palettáról idén a csodálatos magyar jazz koncerttel 24-én, vagyis holnap László Attila, a Fúzió Cirkusz, a Budapest Rectangle Band és az Easy Jazz Band szórakoztatja majd a közönséget. Gyerekprogram különleges érzelmekkel teri nyárestével készül a Margit Szigeti Színház a családoknak. 30-án a legendás Walt Disney alkotás, az Oroszlán Király film plusz koncert, kiváló gyermeknapi program. Az ikonikus filmet óriás kivetítőn a csillagos ég alatt élvezheti a közönség. Ez pedig élőben a Danubia Zenekar kíséri Stefan Geiger vezényletével. 4 opera is repertoáron van a 26-os évadban a Margit Szigeti Színház producerségében és Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető rendezésében, Mascagni és Leon Cavallo egyfelvonásosai, a Parasztbecsület és a Bajadzók megszületése óta gyakran együtt kerültek színre. Június 25-én és 27-én játsszák. Július 23-án és 25-én pedig Verdi nagyszabású műve, a Trubadur operát mutatja be a színház. Közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar, vezényel Halász Péter. Augusztus 13-án és 15-én pedig visszatér a tavalyi szezon egyik legnagyobb sikere, a Nabucco opera, Kálmándi Mihály, Ricardo Gatto, Palerdi András, Boros Csilla, Vörös Szilvia és Zajkár Bordizás főszereplésével. A Margit Szigeti Színház a nyári klasszikus zenei szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerten indítja, a Nemzeti Összetartozás napjának tiszteletére június 4-én. Ezt a programot a Cifra Fesztivállal közösen szervezik. Balázs János, Kossuth és Liszt Feles Díaz zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetőjét hallják.
Kellenek majd az égiek is hozzá, de nagyon köszönjük, és a Cifra Fesztivált is szeretném megemlíteni, mert örülünk, hogy együttműködésben tudjuk ezt a koncertet megvalósítani. Ugye a Liszt Ezrú zongoraverseny Cifra Györgynek az egyik nagy száma volt, mai napig nem tudok jobban szebbet elképzelni. Megpróbálunk méltóak lenni az ő örökségéhez is, és ehhez a gyönyörű sorozathoz is, amihez nagy szeretettel gratulálok Teodóra. Köszönöm szépen!
Messzer Szilviával, a Cifra Fesztivál menedzser igazgatójával beszélgetek.
Liszt csodálatos művével, az Esdur zongora versennyel lép föl Balázs János a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és a Cifra Fesztivállal közös ez a program.
Igen, nagyon örülünk, régi személyes vágyam az, hogy ezen a helyszínen is be tudjon mutatkozni a Cifra Fesztivál, egy remélhetőleg szép nyári estén. És ugye az Esdur zongora verseny Cifrának azért egy igen kedves darabja volt, és nagyon sokat tűzte repertoárra. Egyébként a Nemzeti Filharmonikus zenekarral, tehát a csodás Nemzeti Filharmonikusokkal, Vashegyi György vezényletével fog elhangozni. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét, nagyon bízunk benne, hogy nagyon szép időnk lesz, és szeretettel hívunk mindenkit.
Ez a Margit szigeten lett, de hát a Cifra Fesztivál folyamatos, csodálatos programokkal áll a közönség elé.
Igen, engedjék meg, hogy nem elmondjam azt, hogy Leundas Kavakos fog most a Zene Akadémián május 24-én Enrico Pace zongoraművésszel egy vélhetően szenzációs és felejtetetlen koncertet adni. Leundas Kavakos 10 éve nem járt Magyarországon, egyébként előtte rendszeresen és mindig teltházak előtt tombolt a közönség, vagy tisztelgett az ő művészete előtt, úgyhogy ide is szeretettel várjuk a nézőket, egy-két jegy talán még elérhető.
És nyáron?
Nyáron egy pici szünetet tartunk, vagyis inkább vidékre megyünk, Baján fogunk egy Cifra napot tartani, júniusban többek között. Itt meg be szeretnénk mutatni a bajai közönségnek is Cifra György életét, egy szabadtéri mozivetítéssel, koncerttel, fiataloknak egy kis mesterkurzussal és kiállítással, tehát egy komplett szép Cifra napot vagy napsorozatot tervezünk.
Köszönöm szépen! A Margit-szigeti Színház további partnerei a Budafoki Dohnányi Zenekar, amely a Queen Szimfónia koncert zenei kíséretét adja, valamint a Danubio Zenekar, amely együttes pedig az Oroszlán Király című filmkoncerten lép fel. Június 17-én Orff Carmina Burana című mesterműve hangzik majd el. Különleges táncerőadások helyszíne is a Margit-szigeti nagy színpad mindig. Július 11-én a Bear Dance Ensemble örmény Ország állami néptánc együttese lép fel, aztán lesz a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú előadása is. Üde színfotja lesz az évadnak a Víztorony udvarban megrendezésre kerülő Szimfotronik című koncert július 9-én. Aztán a legendás Kökény Attila Rakoncai Viktor is visszatér a Margit szigetre. Aztán a 100 tagú cigányzenekar is fellép. Immár hagyományos, szeptember elején hatalmas buli lesz, a Budapest Bár lép fel. Ezen a nyáron Bakhata vezetésével a Margit-szigeti Színház irodalmi sétái, korabeli költők, írók, művészek csendes alkotótereit, valamint a sziget rejtett sokszínű világát tárják fel a látogatók előtt június 28-án, július 19-én és 26-án vasárnap délután. Tehát idén is érdemes kijönni a Margit-szigeti Színház programjait megtekinteni és azokon részt venni. Bíró Zsombor Aurél, könnyű nekem a föld, új hang és más történet. Pár évtized kellett, és megváltozott minden. Ez a 21. század az ő történeteivel, helyzeteivel, családjaival, alakjaival. A 27 éves forgatókönyvíró, próza és drámaíró az itthon 2009-ben mozgókép és filmírás szakon kezdett egyetemet, mivel azt elcsaklizták, a Bécsi Filmakadémián fejezte be. Megjelent regénye Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébred, de 2014-ben jelent meg. A Megrá kiköt című darabját pedig a Katona Sufniába játsszák. Megszólal a 20 éves generáció, ez az ő hangjuk, az ő problémájuk, szüleiknek egészen más volt, de azoknak is volt. Bíró Zsombor Aurél, könnyű nekem a föld, teljességgel a 20 éves generáció problémaköre, amely teljesen különbözik a szüleikétől, a nagyszüleikétől. Ők az Z generációk. A nagyszülők 3 éven, ha utazhattak kék útlevéllel,
a szülők már a rendszerváltás időszakában vagy mobilis egzisztenciával, vagy az egész gazdasági élet átstruktúrálódása miatt gyárak szűntek meg, mezőgazdaság privatizálódott, az ügyesebb kapart magáinak valamit kétes egzisztenciával. Ebbe születtek bele a mostani 20 évesek, akik már személyi igazolványal utazhatnak, sőt, hazát is választhatnak maguknak, ahol más az ég és más a táj ugyan, de nem kérik számon tőlük azt, hogy mit és miért olyanok, amilyenek, és megtalálják a hasonlók közegét, akikkel ezt a fajta szabadságot élvezhetik. A család csak volt, itt egészen más kötődések vannak már. A darab főhőse Csongor, aki Dániában menekült az országból, ahol nem kell az a világ, ami az övé, nem tudja, mit akar, mert még nem próbálhatta. A papa biztosítja az anyagiakat, addig mentesül a felnőtté válás alól. Jól érzi magát a kicsiségektől mentes szabadságban. A darab arról szól, hogy meglátogatják a szülei és a nővére. Az apa, Pataki Ferenc, még nem láttam ilyen nagyszerűnek, pedig sok darabban láttam. Ő a családfő, aki elintéz, akinek kezében van nem csak a család, de a sikeres vállalkozása révén sok ember egzisztenciája. Maga biztos és igyekszik mindent elsimítani, és szavakkal megértetni, amit az ő szocializáció alapján fölfoghat a világból. Felesége, az anya, Péterfi Bori, aki érzi a viszontagságokat, de nincs ereje küzdeni, ő csak szeretni tud, és az alkoholba menekül. A nővér Gellér Dorottya Dominika, aki függőségben és fogságban, nincs más lehetősége, a lakóhelyükön csak az van, amit az apja kínál. A dániai lakásban él még Szilvi, aki valamiféle élet reményében, családi kötöttség nélkül ebbe az országba talált magának létteret. Bíró Panna Dominika és Vasili, az orosz harci behívó elől menekült fiú, akinek semmiféle papírja nincs, de ez a három ember, Csongor, Szilvi és Vasili valamiféle lelki és élethelyzeti rokonságban jól érzik magukat egymás közelségében. Máté Gábor rendező nem akart sem többet, sem kevesebbet, mint amit ez a szellemes és dinamikus párbeszédekben megírt darab mondani akart. Minden szereplőből kihozza a maximumot. Darvai Boton színpadképe szobasarok szekrényekkel és némi ülőalkalmatosság és dohányzóasszal nem is jelzés, nem is aggodalmaskodón kialakított környezet. Kovács Andrea öltöztette a szereplőket karakterüknek megfelelően. Remekül megírt és előadott történet, amely hív tükör arról, ami mostanában van, hogy a régi beidegződésekkel már semmit sem ért a szülő, a fiúk már mást választanak, még nem lehet tudni, hogy mit, és azzal tudnak-e valamit kezdeni, de mindenféleképpen más, ami talán egészségesebb és igazabb. Bíró Zsombor Aurél, Könnyű nekem a föld, Máté Gábor rendezése, Orlai produkció. Önök Józsárnes műsorát, a színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.